Marosvásárhelyi Rádió életmód műsora. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Ma délutáni vendégünk nevében is nagy szeretettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok a mikrofonnál, az Összhang szerkesztő műsorvezetője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból. Sok ember ma inkább hallgat, visszalép, vagy magába zárja a sérelmeit, csak hogy elkerülje a konfliktusokat. Pedig a kimondatlan feszültségek idővel ugyanúgy nyomot hagynak a kapcsolatainkban, a családjainkban és a saját lelki világunkban egyaránt. De vajon miért lett nehezebb őszintén szembenézni egymással, mitől félünk, amikor nem mondjuk ki azt, ami bánt, ugyanakkor hogyan tanulhatnánk meg újra egészségesen vitázni, kapcsolódni és meghallani egymást? Témánk hallgatásból épített falak. Köszöntjük az internetes kapcsolatunk másik végén Király Eszter író, mentálhigiénés szakembert. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a Marosvásárhelyi Rádió meghívását, és hogy válaszolni fog az Összhang kérdéseire.
Jó napot kívánok, nagyon köszönöm a meghívást. Nagyon örülök ennek a témának újfent. Különösen aktuális ez a téma is, és valóban az történik, hogy miközben együtt élünk, együtt vagyunk, rengeteg időt töltünk egy légtérben, egy fedél alatt, érzelmileg mégis sokszor egyre távolabb kerülünk egymástól, és igen, valóban sokan visszahúzódnak, hallgatnak, alkalmazkodnak, vagy ugye inkább elkerülik a konfliktusokat, csak hogy megőrizzék a kapcsolatot, vagy a békét. Ugye én ezért tartom nagyon fontosnak, hogy beszéljünk azokról is, ugye azokról a kapcsolatokról, ahol fizikailag együtt vagyunk, de érzelmileg mégis magányosnak érezzük magunkat. És igen, fontos beszélni arról, hogy hogyan tanultunk meg egykor konfliktust kezelni, vagy legalábbis mit tanultunk, hogyan értelmezzük a konfliktusokat, és miért félünk ennyire az őszinte kommunikációtól. Úgyhogy köszönöm szépen a meghívást még egyszer.
Mi köszönjük, Eszter, hogy velünk van. Mai témánk tehát hallgatásból épített falak. Vajon miért nehezebb ma konfliktust vállalni, mint azt elhallgatni? Hát legyen ez az Összhang első kérdése.
Ahogy az előbb említettem, nagyon fontos először a saját fejünkben értelmezni a konfliktus szót. Tehát azt, hogy mit jelent számunkra a konfliktus, meg nagyon sok ember számára a konfliktus nem kapcsolódást jelent, tehát nem egy lehetséges teret a kapcsolódásra, az érveknek az ütköztetésére, vagy a szempontoknak az ütköztetésére, hanem veszélyt jelez az idegrendszer. És igen, tehát valóban gyerekkorban nagyon sokan tanulhatták azt meg, hogy a vita az egy destruktív dolog, az egy szeretet megvonással járó, vagy büntetéssel járó, vagy kiabálással, vagy rombolással, érzelmi eltávolodással járó dolog. És igen, tehát felnőttként a konfliktus így könnyen összekapcsolódik az elutasítottság, vagy az elhagyatottságnak a félelmével, és ezért történik meg, hogy sokan inkább hallgatnak, alkalmazkodnak, vagy elfogyják az érzéseiket, hogy elkerüljék a feszültséget. Én nagyon sokszor, amikor párokkal dolgozunk, akkor én sokszor használom inkább a konfliktus helyett azt a szót, hogy ügy. Tehát nem konfliktusunk van, hanem van egy ügyünk, és azt látom, hogy szinte megkönnyebbülnek így a tekintetek, ugye, és már is az a szó, hogy nem konfliktusunk van, hanem egy ügyünk, egy közös ügyünk, amit meg kell oldani, az már is oldja ezt a belső feszültséget, ezt az idegrendszerben jelentkező veszélyérzést vagy fenyegetettségélményt.
Már most az Összhang első perceiben beszéljünk arról, hogy miért lett a mai ember számára sokszor könnyebb a hallgatás, mint őszintén kimondani a problémákat és a gondokat?
Azzal folytatnám, hogy igazából nem is a vitától félünk, tehát attól, hogy lesz egy, tehát maga az a vita az, hogy valamit meg kell beszélnünk. Ez sokszor itt még nem jelentkezik félelem vagy fenyegetettség élmény, hanem inkább az, hogy kora gyerekkori élmények szólnak arról, hogy egy önérvényesítést követően, amikor mondjuk önmagamat próbáltam felvállalni, vagy saját szempontot próbáltam megosztani, akkor megjelent az el nem fogadásnak az élménye. Tehát legtöbben ugye nem is magától a vitától félnek, hanem attól, hogy nem leszek szerethető, nem értenek meg, elhagynak, túl sok leszek, túláradó leszek, elárasztom majd a másikat az érzéseimmel, a sebezhetőségemmel. És igen, tehát sok ember számára az őszinte önkifejezés, az önérvényesítés az egy rendkívül sérülékeny terep. Ugye egy olyan terep, ahol tényleg maszkok nélkül vállalom önmagam, és sérülékenynek lenni nagyon nehéz sokaknak. Tehát összességében a félelem, az a sebezhetőségnek a megmutatásától való félelemmel kapcsolatosan jelentkezik, illetve azzal, hogy nem leszek szerethető, nem értenek meg, elhagynak, túl sok leszek, túláradó leszek, és összességében megtanulom valamikor, kora gyermekkorban, hogy egy túlzott alkalmazkodó készséggel, egy túlzott szolgálatkészséggel, egy túlzott simulékonysággal vagyok csak értékes és szerethető.
Beszéljünk most három dologról, három élethelyzetről. Eszter, amikor elkerüljük a konfliktusokat, mitől félünk valójában? A veszekedéstől, az elutasítástól, vagy épp a kapcsolat elvesztésétől?
Ez mind, tehát jelen van, ez mind három, ugye, amit elhangzott, de itt inkább azt gondolom, hogy a legerősebb félelem az a szerethetőségnek az elvesztése, és a biztonságérzetnek az elvesztése. Nagyon-nagyon szorosan ott vannak a kora gyermekkori minták, tehát a konfliktusok kezelésért, azt, hogy legyen fogalmam konfliktusoktól egyáltalán, hogy azok vannak-e vagy nincsenek, ugye ezeket gyerekkorban látom meg, vagy tapasztalom meg először. És ahol tényleg romboló veszekedések vannak, ahol kiabálnak, ahol hallgatnak, vagy ahol megsértődnek, ahol érzelmileg manipulálják egymást, vagy büntetik egymást, vagy bántalmazzák egymást, akkor nagy eséllyel nekem sem lesz eszközöm, hogy tehát nekem sem lesz egészséges eszköztáram a konfliktusok kezeléséről. Ezért inkább elkezdem azokat például elkerülő módon kezelni. És az is egy tényleg egy rendkívül veszélyes dolog, amikor egyáltalán nincs konfliktus. Tehát az, amikor valójában megjelenik, ugye ha nem beszélünk róla, nincsen a szőnyeg alá söpréseknek a mechanizmusa, az elfolytás válik a normává, és ez ugyanolyan destruktív, hiszen tulajdonképpen a pattanásig feszülő csendet, a feszült csendet, ugye az, amikor fülsüketítő a csend, azt például egy gyerek egy megelőző származási családi közegben ugyanolyan rombolónak és ugyanannyira fullasztónak érzékelheti, vagy destruktívnak érzékelheti, mint akár a romboló veszekedéseket. Tehát igazából a szerethetőség elvesztése, az elhagyatottság érzése aktiválódik többnyire, vagy aktiválódik újra egy konfliktus helyzetben, illetve az, hogyha vállalom önmagam, ha felvállalom önmagam, akkor nem fognak elfogadni, akkor kockáztatom a kapcsolatot úgy, ahogy van, és itt van tényleg egy ilyen mérhetetlen biztonságorientált, egy mérhetetlen túlzott alkalmazkodó készség, amivel azért el lehet egy idő után fáradni. Tehát azért mondjuk ki, hogy konfliktus kerülőnek lenni rendkívül fárasztó. Tehát ha csak belegondolunk abba, hogy egy idő után egy konfliktus kerülő ember elkezd majd ferdíteni, vagy szépíteni az igazságon, vagy a felét mondani el, vagy egyáltalán saját magában lerendezni az érzéseket, hogy mennyire fullasztó tud lenni egy idő után, és ezek egy idő után utat törnek maguknak azért az elfolytások, a rétegről rétegre rakódott elfolytott érzelmek. Azt gondolom, hogy egy konfliktus kerüléssel terhelt kapcsolat az alapvetően egy idő után szélsőségesen feszülté válik, megjelenik benne a gyanakvás, megjelenik benne a féltékenység, megjelenik benne az állandó szorongás, és lesz egy valóban egy szélsőségesen zaklatott légköre egy ilyen kapcsolatnak.
Vajon mennyire és hogyan tanultuk meg a gyermekkorunkban a konfliktus kezelést, és ez mennyire határozza meg a mai kapcsolatainkat?
Az elsődleges mintát ott kapjuk, ugye a származási családunkban, ahogyan az előbb ez elhangzott már, és valóban megkapom a destruktivitást például, ugye élményként, megkaphatom a romboló veszekedéseket, megkapom az agressziót, megkapom a bántalmazást, megkapom a verbális agressziót, vagy az érzelmi manipulációt, és megkaphatom a csendet mintaként. Ugye nagyon nagy felelősségünk van szülőként, hogy a gyerekeink számára mi az, amit közvetítünk egyáltalán, hogyan értelmezi majd a gyerek a szeretetet, hogyan értelmezi a konfliktust, hogyan értelmezi a vitát, hogyan értelmezi a kapcsolódást, a közelséget, a távolságot, tehát óriási felelősségünk van erre szülőként. És igen, tehát én azt gondolom, hogy nagyon, vagy legalábbis egyre inkább most már gyakoribbá válik, ugye az az önismereti tudatosság, az önismeret felé haladás, amiben igenis megtanítom a gyerekemnek, hogy a letisztázott helyzetekkel sokkal előbbre jutok, hogy a tiszta, nyílt, direkt kommunikáció az milyen értékes tud lenni, és sokkal inkább értékesebb, ugye, mint elfojtani, mint kivonódni a helyzetekből, vagy elkerülni a konfliktusokat. Tehát gyerekként tanulom meg először, hogy mi az, amikor konfrontálódom valakivel, amikor oda tudok mellé ülni, vagy oda tudok elé állni, és azt tudom mondani, hogy kérlek, erről beszéljünk, nekem ez rosszul esik, nekem ez fáj. Ezt itt kapom meg gyerekként az erre való mintát vagy példát legelőször. Ha ez nincsen, ugye az nem azt jelenti, hogy ezt felnőttként nem tudom megtanulni, feljebb tudok lépni önmagamnál, tehát meg fogom tudni tanulni a nyílt, tiszta konfrontációt, a nyílt, tiszta kommunikációt, csak az a baj, hogy ugye erre kell egy befogadó tér. Ugye itt ez mindig egy csalódás, amikor például én változtatni próbálok saját magamon, önérvényesíteni próbálok, megmutatom a sebezhetőségemet, kifejezem az érzéseimet, nyíltan, tisztán, asszertívan igyekszem kommunikálni, és nincs befogadó tér. Én is sokszor megbeszélem azt a klienseimmel, hogy nem mindenkivel lehet önérvényesíteni. Tehát lehet, hogy ő megtanulja, lehet, hogy ő valóban elkezdi begyakorolni ezt az először teljesen testidegen dolgot, ugye, hogy ő konfrontálódik, hiszen tényleg gyerekkori betokozódott mechanizmusokat kell átírni itt ilyenkor, és lehet, hogy ő ezt elkezdi, de nincs befogadó, biztonságos tér. Tehát nincs egy megtartó tér, ahol ő valóban megnyilvánulhatna, ahol ő valóban ki tudná fejezni azt, hogy milyen, mi van a lelkében, és beszélni tud a belső folyamatairól. Tehát nem csak arról van szó, hogy megtanulja kommunikálni, ugye, hanem sokkal fontosabb attól a befogadó tér, az érzelmileg megtartó tér, illetve az, tehát a kommunikáció az nem csak úgy javul, ugye, hogy megtanulunk kommunikálni, hanem hogy csak egy tehát hogy az ellenséges légkörben nem tudok fejlődni, és egyikünk sem tud fejlődni. Úgyhogy sok párkapcsolat itt akad el, hogy valahogy nem tudnak egyikünk elfejlődik a másik mellett.
Ön szerint miért gyűlnek fel sokszor a kimondatlan sérelmek a családokban és a párkapcsolatokban?
Hát miért? Igen, nem mondjuk ki, ugye? Tehát itt az előbb megfogalmaztam, hogy nincs valódi érzelmi tér a nehéz érzéseim számára. Tehát az első érzelmi teret, azt, amit gyerekként megtapasztalok, azt az édesanyám biztosítja számomra, amikor odaül mellém, és azt mondja nekem, hogy látom valami bánt. Tehát van egy értő figyelem a másik oldalon, van egy... Tehát nem arról vesz, hogy ő túlmonitoroz engem, vagy kontrollál, hanem ott van, jelen van és figyel, tehát van egy érzelmi válaszkészsége. És én ezt először itt tanulom meg, hogy rám figyelnek, tehát vagyok én annyira fontos, ugye, és vagyok annyira szerethető, hogy a nehéz érzéseimre van egy megtartó és valódi érzelmi tér. Ha ez nincsen, ugye, tehát akkor az idegrendszerem olyan megtapasztalásokat szerez, hogy ezeket magamban kell rendezni. És akkor lesz egy szobám, először gyerekként, ahova behúzódom, aztán felnőttként is lesz egy szobám, szimbolikusan, ugye idézőjelben, ahova behúzódom, és magamban rendezem le. Tehát minden érzést magamban próbálok úgymond rendbe tenni, de erre nem leszek képes, tehát ezek azért rétegről rétegre rakódnak, ezek az elfolytások, ezek a kimondatlan sérelmekből fakadó elfolytott érzelmek, és nem mondom ki, mert nagyon félek, hogy újra nem fog valaki megérteni, vagy valaki azt fogja mondani nekem, hogy túlreagálom, ugye ez egy annyira egy tipikus kifejezés, ugye ez egy tankönyvi kifejezés egy aszimmetrikus kapcsolatban, ahol én próbálok megnyílni, próbálom kifejezni az érzéseimet, ő azt mondja, hogy én túlreagálom, és aztán egy idő után el is hiszem, hogy túlreagálom, és elnémulok. Vagy tehát, hogy nem fogják érvényesíteni az érzéseimet, vagy visszautasítást kapok, és akkor inkább csendben maradok. Tehát magamba zárom, de amit hosszú ideig elhallgatok, az idővel egy távolságot képez, ugye érzelmi falak épülnek, az érzelmi falak azok az érzelmi intimitást fogják alásni kettőnk között, nem lesz benne már megtartottság, vagy lehet, hogy nem is volt egyébként, de aztán itt meg végképp nem lesz, és aztán idővel az érzelmi falak a vágyat, a szexuális energiákat is el fogják halkítani a kapcsolatban, vagy el fogják altatni a kapcsolatban.
Hogyan lehet hosszú távon egészséges kapcsolatot építeni konfliktusok nélkül?
Hát ezt nagyon szeretem, ezt a kérdést, mert nem lehet. Tehát, hogy ez egész egyszerűen ez a válasz, hogy nem igazán. Két ember, amikor egy fedél alatt kezd működni, vagy bármilyen módon kapcsolatba kerül, ő nem az én meghosszabbításom lesz. Ugye, tehát természetesek lesznek az érdekkülönbségek, a véleménykülönbségek, a szempontoknak az ütköztetése elkezdődhet. És egy egészséges kapcsolat soha nem konfliktusmentes, hanem biztonságos. Amit Popper Péter is mondott, és én sokszor szoktam idézni, hogy a konfliktusmentesség az kapcsolat nélküliséget jelent. Tehát, hogy ahol nincsen konfliktus, ott nincsen kapcsolat. Tehát azt gondolom, hogy egy igazi kapcsolatban, tehát egy valódi biztonságos kapcsolatban lehet nemet mondani, lehet különbözni, lehet hibázni, nem kell tökéletesnek lenni, őszinte lehetek, vállalhatom önmagamat. Olyan erős az a kapcsolat, hogy a konfliktusnak a terhét is elbírja. Legyen olyan erős minden kapcsolat, hogy elbírja a konfliktust, az érveknek az ütköztetését. Tehát ne az történjen, hogy felvállalom önmagam, és az például szeretett megvonással találkozik, csenddel büntet a másik, érzelmi manipulációval büntet, megsértődik, kiabál, gyakorlatilag megsemmisít, ugye? Tehát érvénytelenít és megsemmisít. Tehát itt összességében eredeti traumán folytatódik, ha belegondolunk egy ilyen kapcsolatban. Tehát egy olyan eredeti traumámat folytatom, aminek a lenyomatait itt a felnőtt kapcsolatomban is észreveszem. Itt nagy valószínűséggel idegrendszeri emlékezet szerint választottam magamnak partnert, tehát egy hasonló érzelmi légkörben élek, mint gyerekként.
Mi történik lelkileg az emberben, amikor folyamatosan elfogyja a véleményét vagy az érzéseit?
Az elfojtott érzések azok nem tűnnek el. Én mindig meg szoktam kérdezni a klienseimet, hogy hol vannak az érzéseim, mert rengeteg elfojtással él, hová vezetik ki azokat, és nem tudják megválaszolni. Aztán, amikor ránézünk erre a kérdésre, akkor azért megjelennek a válaszok, és sokszor kiderül, hogy ez az ember szorong, ingerlékeny, alvászavara van, ki van égve, pszichésen, mentálisan elfáradt, pánikbeteg, ugye ez is megjelenik, fizikai tünetei vannak, autoimmun tünetei vannak, bőr problémái vannak, megjelenik az érzelmi távolságtartás a szerettektől, tehát van egy érzelmi lezárás nevű állapot, ugye, amit ilyenkor megél valaki, érzelmi lezárás, amikor valaki annyira kifáradt pszichésen, mentálisan, hogy már egész egyszer nincsen ereje kapcsolódni, és úgy tűnik, hogy ez az ember kiégett, vagy nem kapcsolódik, de nem tud. Tehát itt ilyenkor a test mondja ki, a testem jelöl ki határokat, és kimondja azt, amit a lélek már valószínűleg régóta nem tud kimondani. Tehát nagyon-nagyon sok tünete van az érzelmi elfojtásnak, és itt még a függőségeket nem is említettem, ami egyébként egy külön téma lehet. Tehát a szerhasználat, az alkoholfüggőség, a játék és egyéb függőségek, ahol tényleg külső szabályozókat keres valaki az érzelmeinek a szabályozására, mert belül nem tanultam meg szabályozni azokat. Egész egyszerűen nincs meg az érzelmi önszabályozás képessége, hogy valaki önmagát meg tudja nyugtatni, ki tudja azokat fejezni, meg tud keresni egy megtartott teret. Ha nincs egy barát, ha nincs emberi lény, akkor, vagy egy olyan emberi lény, ugye, aki nem terapeuta, akkor igen, tehát akkor meg kell keresni egy olyan terápiás, meg kell érkezni egy olyan terápiás térbe, ahol lehet, hogy valaki először tapasztalja meg, hogy ott van egy emberi lény, aki figyel rá, aki végighallgatja, aki reagál arra, amit ő mond, aki nem érvényteleníti az érzéseid, aki valóban megbízható, aki ott van, amikor mondja. Tehát ki tud alakulni egy bizalom, egyáltalán egy bizalomérzés egy másik emberi lény felé, és ez sokszor valóban egy terápiás kapcsolatban éli meg először, legelőször valaki.
Eszter, milyen testi és mentális következményei lehetnek az állandó konfliktus kerülésnek?
Azért azt ki kell mondani, hogy nagyon fontos, hogy valaki, tehát hogy valaki a békére törekszik, vagy konfliktus kerülő. Tehát ez a kettő, ez nem ugyanaz. Mert ha valaki a békére törekszik, az azt jelenti, hogy ő egy szelíd, asszertív ember. Tehát egy olyan ember, aki bele tud állni a konfliktusokba, de nem romboló módon. Ugye? Tehát nem egy ilyen, nem kötözködő romboló módon. És ez egy tudatos kapcsolódás. Tehát ez nagyon lényeges. A konfliktus kerülő ember viszont félelemből működik. Tehát van egy folytonos belső félelme, hogy majd kiderül, hogy majd kiderül a tökéletlensége, fényderül a kudarcaira, a gyökereire, a botlásaira, a tökéletlenségére. Tehát neki van egy folytonos belső félelme. És konfliktus kerülő ember nem nyugodt. Tehát nincs meg benne az a belső nyugalom, hogy ő bátran felvállalhatja az ő nehéz érzéseit is. Tehát van egy folytonos félelme, és inkább folyamatosan retteg, hogy mi történik, ha végre kimondja az érzéseit. Egy konfliktus kerülő ember sok esetben egy elkerülő kötődésű személy is, aki bár szíve mélyén vágyna a kapcsolódásra, de amikor túl közel kerül a másikhoz, akkor inkább gyorsan eltávolodik. És ez nagyon sok esetben itt ezekben a kapcsolatokban ott van, jelen van a konfliktus kerülés is egy ilyen karakternél. A konfliktus kerülés egyébként, ahogy fogalmaztam az előbb is, tényleg szélsőségesen zaklatottá teheti a kapcsolatot, és azt látjuk valóban folyamatosan, hogy egy elkerülő ember, egy konfliktus kerülő ember egy idő után telítődik saját magával, tehát telítődik a saját elfolytásaival, és nagyon, főleg az életközép környéken, ugye ezt gyakran kimondjuk, hogy az életközép környékén milyen gyakran megtörténik azért az önreflexió, önmagunkra való rálátás, ugye az, hogy így kell leélnem az életemet, vagy mit hagyok magam után, vagy mit tehetek még saját magamért, és itt azért nagyon gyakran megjelenik a változásnak a vágya, megjelenik az önismeretre való törekvés, megjelenik az, hogy igenis szüksége van egy olyan térre, tehát már ez egy nagyon nagy dolog, hogy itt ki tudja mondani egy ponton ez az ember, hogy szüksége van egy olyan térre, ahol végre kimondhatja az érzéseit, ahol végre önmaga lehet. Tehát ez azért egy rendkívül megterhelő dolog, amikor valaki nem tud önmaga lenni, amikor egész élete arról szól, hogy ő maszkol, hogy ő terel, hogy ő vetít, hogy ő ferdít, hogy ő hazudik, hogy ő a felét mondja el, vagy folyamatosan szépíti a dolgokat, hogy ő jobb színben tűnjön fel, vagy valóban igen, tehát jobb színben tűnjön fel, vagy nagyobb mértékben megtapasztalja mások szeretetét, vagy elfogadását. Ez egy nagyon métejező folyamat.
Mi a különbség a béketeremtés és a konfliktuskerülés között?
Igen, az előbb itt elmondtam már, és utaltam erre, hogy a béketeremtés az egy tudatos kapcsolódás. Tehát ez egy rendkívül értékes dolog, és fontos és értékes dolog, amikor valaki a békére törekszik. A békére törekvés az, amikor neki is, tehát el tudom fogadni azt, hogy más szemponttal van, másik nézőpontot képvisel, és ebben benne van valóban egy ilyen nyugodt belső magabiztosság, egy belső tartás, egy asszertív, belső csendes erő, és egy olyan tudatosság, ami igen, tehát ami nem a konfliktusok kerüléséről szól. A béketeremtés az tudatos, a béketeremtő működés, de a konfliktus kerülés az egy olyan tudattalan működés, ami félelemből működik, és ott már azért nagyon sokat tudunk előrelépni, például a terápiában, amikor valaki azzal keres meg, hogy ő ezt a szélsőségesen feszült és zaklatott légkört, amit ő a kapcsolatában megtapasztal, végre fel akarja számolni. És itt jelenik meg ugye az a tudatos megértés, hogy a konfliktus kerülés az milyen káros, nem csak a párkapcsolatára, ugye, hanem a saját egészségére is, mind a mentális, mind a fizikai egészségére.
6 percünk van még a műsorból, Eszter. Mikor kell vállalni egy konfliktust, és mikor érdemes inkább elengedni a helyzetet?
Nagyon szeretem azt a mondást, hogy én ezt sokszor szoktam alkalmazni a saját életemben is, hogy nem minden csatát kell megnyernem. és valamikor tényleg mérlegelem, hogy mivel jár például az, hogy, hogy elengedek dolgokat, vagy mikor kell tényleg beleállnom, tehát kell-e valóban azt a konfliktust vállalni, vagy pedig felesleges érzelmi energiát csoportosítok ebbe a dologba. Én azt gondolom, hogy akkor kell a konfliktust vállalni, amikor a hallgatás az jobban rombol, mint az őszinte beszélgetés. Tehát valamiről egész egyszerűen beszélni kell, valamit nem tudok már elfojtani, és nem tudok már tovább vállalni, hogy saját magamban rendezem le. Tehát akkor kell a konfliktust vállalni, amikor a hallgatás rombol, és a hallgatás inkább rombol, mint az őszinte beszélgetés. Lehet, hogy az őszinte beszélgetés az majd a kapcsolat végét fogja jelenteni, de hát akkor milyen létjogosultsága van egy olyan kapcsolatnak, ahol nem mondhatom ki, hogy mi van bennem, vagy mit érzek. A kapcsolatomnak el kell bírni a konfliktusoknak a terhét. Ha nem bírja ki, akkor ez nem kapcsolat.
Eszter, záró gondolatként még megfogalmazzuk azt, hogy nem mindig a konfliktus távolít el bennünket egymástól, hanem sokszor a kimondatlan csend, amit elhallgattunk, az idővel falat építhet két ember közé, az őszinte szavak néha nehezek, mégis ezek adhatnak esélyt a valódi megértésre és a kapcsolódásra. Önnek mi a véleménye erről?
Nagyon fontos lenne megtanulni újra, tehát megtanulni figyelni egymásra, és nem csak válaszolni, ugye? Tehát nem csak félváról válaszolni, vagy félszavakban válaszolni, hanem tényleg valóban meghallani a másikat. És igen, tehát azzal egyetértek, hogy sok kapcsolatot nem a konfliktus rombol szét, hanem a csend. És az a csend, ez az a csend, amiben nem merjük megmutatni, nem merjük felvállalni önmagunkat. Az őszinte kapcsolódás, azt ki kell mondani, hogy mindig hordoz kockázatot. Tehát biztos, hogy az őszintességben van kockázat, mert nincs rá arra garancia, hogy a másik engem megért, hogy a másik engem majd meghal, vagy megtart engem érzelmileg. De valódi közelség, tehát meg kell érteni, hogy valódi intimitás, valódi lelki intimitás, valódi közelség csak ott tud létrejönni, ahol nem csak ott vagyunk, ugye jelen vagyunk fizikailag egymás mellett, közelségben, hanem érzelmileg is elérhetővé válunk egymás számára. Tehát ezt nagyon fontosnak tartom, hogy az őszinte kapcsolódás ott legyen, és abban benne van, a konfrontációban benne van a kockázat, igen, hogy nem fog engem megérteni, de mégis oda megyek, mégis felvállalom. És igen, tehát nagyon sok ember vágyik arra, hogy végre valóban meghallják a hangját.
És nagyon sok kérdésünk maradt. Eszter, az összhang végéhez értünk. Köszönjük, hogy itt volt velünk élőben, köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. Várjuk a műsorunkba a közeljövőben is.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást, örömmel.
Mi is köszönjük, kedves hallgatók, az összhang percei erre a hétre lejártak. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét. Király Eszter író, mentálhigiénész szakember nevében is az összhang szerkesztő műsorvezetőjét, Nagybudó Tibort hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.